Itt van Lú. Beszélgetés életről és a Szentírásról. Rózsa Kata vendége, Cakó Ferenc grafikus filmrendező, az élő homokanimációs előadás kidolgozója, a Magyar Művészeti Akadémia tagja. Az interjú első része következik.
Nagy szeretettel köszöntöm a Mária Rádióban Cakó Ferenc grafikust, érdemes és kiváló művészt.
Hát én is köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit.
Különösen hálás vagyok azért, hogy ebben a nagyon meleg nyári napban viszonylag messziről ellátogatott hozzánk. Örülök, hogy személyesen is találkozhatunk. Eddig a televízió képernyőjén láthattam a munkáit, élőben pedig többek között Juhász Anna irodalmár rendezvényén csodálhatta meg alkotásait, és hallgathattam önt. Ha az önnevét kiejtjük, és elhangzik Cakó Ferenc, persze, hogy a homok animáció jut a legtöbb ember eszébe. Valóban a világhírhez ez a zseniális találmány vezette, az a technika, amelyet egymaga talált ki, fejlesztett, tökéletesített, ma már mondhatjuk, hogy világmozgalommá vált. Azonban az életműve ennél jóval sokszínűbb, itt van mellettem az életmű könyve, ami bizonyíték is erre, hiszen a magyar bábfilm, animációs film készítésének is elismert alkotója. Remélem, ez a beszélgetés segít abban, hogy Cakó Ferenc nevét hallva színes, gazdag alkotópálya jusson az eszünkbe. Valószínű csak szemezgetni tudunk, bízom abban mégis, hogy a rádióhallgatóknak sikerül felvillantani életének, szakmai útjának legfontosabb állomásait. Nagy kihívás előtt állunk, hiszen rádióban nem tudunk láttatni, csak az emberi hangra, szavakra hagyatkozhatunk. Megkerülhetetlen természetesen, hogy ne emlegessem a gyökereit. Olasz, francia származású édesapa, aki maga is a 20. század magyar képzőművészetének kiváló mestere volt. Legyen olyan kedves, erről beszéljen, említse ön a nevét, hiszen ez is érdekes, hogy az édesapjának a neve mi, mint mondtam, hogy olasz-francia származású, hogy lett önből Cakó Ferenc, mit adott ez az otthon önnek?
Hát elég mélyre kell visszamennünk. Ez még a millenáris építkezésekhez nyúlik vissza, mert rengeteg új épület, rengeteg új díszítő munka kellett, szobrok, ötvös munkák, egyebek. Behívtak, ez az 1800-as évek vége, behívtak külföldről, Olaszországból, Franciaországból, különböző helyekről iparművészeket, festőket, díszítőfestőket, díszítőszobrászokat, és az én ők nagyapám az egy ötvös volt, aki bejött ilyen munkákra, és furcsa módon itt ismerkedett meg egy olasz lányjal, és ez az én apai nagymamám, az apai nagypapám pedig burgerlandi, tehát osztrák. Akkor sokkal nagyobb volt az átjárás, mert még megvolt az osztrák-magyar birodalom, célegények, mesteremberek, művészek, sorba hallunk a nagybányaiakról, mind megjárták Münchent, Párizst, mintha ez legalábbis itt a szomszéd villamos megállóba kellett volna menni. Így alakult az én apám, négyen voltak testvérek, és korkedvezménnyel végezte el a akkori képzőművészeti főiskolát, egyébként Amerigottot fölötte járt kettővel, nagy tanárok voltak, nagyon kőkemény képzés volt. Nagyon tehetséges volt, korkedvezménnyel végzett, és úgy volt, hogy egy nyomdának lesz a művészeti igazgatója, hát kitört a háború.
Azért a nevét említsük meg, még nem mondtuk.
Onnan érdekes, igen, osztrák és francia név, tehát a Fasseluza apostroffal, ez a USA. A főiskola kezdetekor választottam egy művésznevet négy betűből, anyai ágon egyébként volt Cakó. Gondoltam, hogy egyrészt a művész életben, másrészt akkor már szerettem volna filmmel foglalkozni, bár hát még messze nem úgy álltam, hogy én filmrendező leszek, vagy hasonlók. Hát gondoltam, hogy ezt a négy betűt már csak meg tudják jegyezni. Onnan okulva, hogy mi is borzasztó nehezen tudunk megjegyezni egy lengyel nevet, vagy egy olasz nevet, nem is beszélve skandináv nevekről. Érdekes dolgokat találkoztam, Monsieur Kakó volt, meg hasonlók. Ilyen kiejtésben voltak gondok. De röviden ez a szülői háttér. Édesapám végül is textiltervezőként tudott elhelyezkedni. A háború után szétbombázott országban most pont a kép kellett mindenkinek, hogy ne kelljen szenet lapátolni. mellettem nagyon sokat festett.
Bizonyára ettől függetlenül nagyon inspiráló volt ez a szülői háttér, ahol felnőtt.
Ez annyira inspiráló volt, hogy mikor én felvételt nyertem a képzőművészeti szakközépiskolába, akkor nekem nem volt újdonság az ecsetfesték és hasonlók, mert ebben nőttem fel. A technikák, egyebek, papíron, különböző vízfestékekkel, olajfestékekkel dolgozni. Mai napig köszönhetem ezt a tudást még az akkori gyerekkoromból eredendően.
Címszavakat írtam, illetve nem is szavakat, hanem neveket, például, amiről az előbb említést tett, a Képző és Iparművészeti Gimnáziumról, amit egyébként úgy hívtunk mi is, annak idején én is az a nemzedék vagyok, aki a 60-as, 70-es években volt középiskolás, ugye a kisképző.
Kisképző, igen. Én említenék a gimnáziumból Gacs Gábort, nagyon jó grafikus volt, ő akkor 40 éves volt. Az én rajztanárom meg Miskolci László volt, aki annyiban volt jó a szénrajz területén, hogy mivel festő volt, festő ilyen oktatta a szénrajzot, nem a pregnáns, kőkemény rajzolás, azt is kellett, de ő ezt a vonalat is képviselte. Most mondhatnám Pasztor Gábor, igazgató Zalati Bort. Nagyon élveztem és nagyon jól éreztem magam a gimnáziumi évek alatt. A harmadik, negyedikben már rajzdíjakat nyertem, valószínűleg ez azért kicsit belökött a főiskola irányába, mert ha nem, akkor két év katonaság.
Volt egyszer egy amatőr filmfesztivál, ami meghatározó volt az ön életében.
Igen, ez a Békés Csabai Amatőr Filmfesztivál, és mivel már eljutottunk a főiskolához, remek tanáraim voltak, Varcsai Jenő, Patai László, Iván Szilárd, Zelená Kresszenzia, és még sorolhatnám, és az volt a nagyszerű, hogy át lehetett járni szakokhoz. Tudtam részkarcot csinálni, nem csak az alkalmazott grafikát. Sajnálatosan egy haláleset volt, akihez én nagyon szerettem volna bekerülni, Konecsi Györgyhöz, festő és plakátművész, de hát ő pont akkor hunyt el, amikor mi szakosodtunk. A főiskola végén ez a Deus Ex Machina, csak ezt lehet mondani, eljött egy amatőrfilm képébe, egy nagyon régi jó barátom bemutatta a gimnáziumi osztálytársát, Metz Lórándot, aki egy otthoni kis házi kamerával rendelkezett, kitaláltuk, éppen 73-ban Petőfi év volt, hogy csináljunk egy festményfilmet. És közösen Dövényi Péterre egy hármasba kitaláltuk a forgatókönyvet, és az ilyen kis szobámba megcsináltuk, úgyhogy még nem sokat tudtam az animációról, csak úgy kezdetlegesen megcsináltuk ezt a olajfestményfilmet főiskola végén, és ezen a amatőrfilm fesztiválon, ahol egyébként nagyon sok későbbi szép karriert befutott filmes jelentkezett, mert az egyetlen nem professzionális terület volt, megnyertük a fődíjat. Huszárik Zoltán volt a zsűri elnök. Bementem a Foki Ottohoz, akihez én már gyerekkoromban, gimnáziumi éveim alatt már bejártam, mert annyira szerettem a báb filmet, meg ezeket a bábukat, különösen az ő nagyon stilizált, egyszerű figuráit, és azt tetszett, hogy nem papírból, meg szőrből, meg nem tudom, rongyokból van csinálva, hanem ami fémsisak volt, az ötös munka fémből volt megcsinálva, ami bőrruha volt, az bőrből volt, iparművészeti darabok voltak, ezek a Szentgálani Kaland című filmnek a figurái. Mondta, hogy az jó, de ő a bábműtermet vezeti, mert műtermekre volt osztva a Pannonia filmstúdió, hát hogy valami ilyesmit kéne csinálni, és akkor megcsináltuk az Ókulária című filmet, elkértük a nagymamáktól a nem kellő szemüvegeket, így mentek a szemüvegek, távcsövek, minden ilyen jellegű dolog, hát gyakorlatilag egy téranimációs groteszk volt, következőben evel is megnyertük a fődíjat. És ez engem a Pannonia filmstúdióba vitt be tervezőrendezőként, a Lóri barátomat pedig operatőr szakra, a filmművészetire. Ez az amatőr filmes korszakunk. Sokat nem számított a főiskola, hogy az animáció csinyát-binyát el sajátítsat. El kellett kezdenem díszleteket festeni, anyagismeretet szerezni. Nagyon fontos a bábfilmi az anyagismeret, mert mikor az ember tervez, már úgy tervez, hogy milyen anyagból, el kell mondani a munkatársaknak, hogy miből csinálják, hogyan. Bábukat készítettem saját magam, ezekkel próbamozgásokat végeztem, de természetesen két évenként kiállítottam a új és új képeimet, aránylag elég szépen kaptam illusztrációs megrendeléseket a Móra kiadótól.
Erre majd a későbbiek folyamán visszatérünk. Még egy picike kitérő, a Pannonia Filmstúdió és Foki Otto rendkívül fontos szerepet töltött be az ön szakmai életútjában, ezt én is olvastam. A következő filmcímek bizonyára ismerősek a rádióhallgatók számára. Sebaj Tóbiás, Zénó, Töf-töf elefánt, ez az utóbbi egy 52 részes sorozat volt. Ezek családi animációs filmek voltak a mi családunkban is, hiszen az én apukám velem, majd unokájával együtt néztük. Jól gondolom-e, hogy ezek egyfajta szatirikus, ironikus világot mutatnak be, amellett persze, hogy nagyon szórakoztató és nagyon szerethető filmek voltak.
Hozzá kell tennem, hogy sokan kérdezték, hogy hát grafikus, hogy mi nem rajzfilmet csinálsz, és mi nem rajzfilmesekhez mentél. Engem annyira izgatott ez a térbeli animáció. Nagyon sokféle válfaja is van. Van a báb, a papírkivágós animáció, amit üvegen mozgatunk, fölülről vesz a kamera, a gyurma, a tárgyanimáció, árnyanimáció, rengeteg, végül a homokanimáció, tehát rengeteg válfaja van, és nagyon izgalmas, és nagyon érdekes, hogy ezeken a nagy fesztiválokon rengeteg szakkönyv volt, meg ma is, a rajzfilmről, de egy darab se a bábfilmről, és ennek a területéről. Mai nap meg már ezt kiváltotta a komputeranimáció, a bábfilmeket. Erről lehet majd később még érdekes dolgokat beszélni. Ezt a sok mindent így átlátva, és már csinálva is, jött be a 80-as években Amerikából a gyurma divatja az animációba. És akkor gondoltam, hát akkor nekünk is jó lenne valami gyurmafilmet kitalálni, hát így alakult ki a Sebai Tóbiás, az Énó sorozat, és itt minimálisra vettem a díszleteket, a kellékeket, hogy csak a báb merevségével szemben a figuráknak a mimikája, a mindenféle gesztusai éljenek. Ez nagyon jól bevált, hihetetlen dolgokat lehetett így animálni. Annyira új volt még a gyurma, hogy a kollégáim, a bábosok ilyen utálkozva, meg az animátorok, hogy ragad, meg egyebek. Az első sorozat úgy csináltam, hogy délelőtt csináltam a figurákat, ebéd után meg animáltam. Az első 13 részt. Aztán már beleszoktak a következőkbe, akkor már elkezdték csinálni. A Zénó, ami különösen nagy munka volt, el lehet képzelni, hogy egy darab 3 perces epizód egy hónapig tartott. Erre mondta egy animátor rendező kollégám, hogy mikor éppen a zsíros kenyeret vagy a vajas kenyeret keni valaki, akkor pont nem látja, amit egy hétig csináltam. Nagyon aprólékos, és hát ezért is egy drága műfaj, mert hihetetlen aprólékossággal kell végezni egyrészt az egésznek a előkészületeit, tehát díszletek, kellékek, mert ugye sok minden kellék is kell egy figura mellé, és hát magát a figurákat is animálni, mozgatni. Hozzáteszem, hogy nem ülve megy ez az egész, hanem minden tér animációt állva csinálunk, körbevéve lámpákkal, 30 fok melegbe. És nem lehet fölállni két fázis között, elmenni kávézni, mert a gyurma figura összeroskad, a báb arrébb megy, tehát egy jelenetet, hogyha 3 órán át tart, akkor végig kell csinálni akkor is.
Ha a gyerek 2-3 éves, akkor az első játékai között biztos, hogy ott szerepel a gyurma, amiből különböző figurákat készíthet. Azonban az elmúlt percekből kiderülhetett az, hogy gyurmafilmet készíteni, azonban egyáltalán nem gyermekjáték, és köszönöm, hogy beavatott minket a folyamat, vagy legalább képet tudtunk alkotni arról, hogy hogy is készülnek ezek a gyurmafilmek, illetve készültek.
Például a Sebai Tóbiás, pont azért, mert a gyurma mondjuk vékony lábon nem tud megállni, ezt úgy találtam ki, hogy egyszer 2 méteres üveglapok vannak egymás alatt. A kamera fölülről veszi, a fekvősön van a fél figura, utána jön a házak, és utána jönnek a hegyek, és ezt a kamera egybe látja. Tehát ez így működött, ez a bizonyos gyurma film, szemben, amelyik térben áll, az Énó, azt fel kellett építeni, de nincs lába, csak ilyen két kis papucs jön ki a hasából, mert nagyon nem lehet lábbal mozgatni egy ilyen figurát.
Említette az illusztrátori tevékenységét, mielőtt a tanári pályára léptem volna, 7 évig a Móra kiadóban töltöttem csodálatos éveket, és ha az ön könyv illusztrációira gondolok, akkor mindenképpen eszembe jut a Delfin sorozat, Békés Pál, Berkes Péter, Hegedűs Géza, Vergilius ifjúsága című könyv, és itt Hegedűs Gézára, ha emlékszem, hát ő napi szinten bejárt a Móra kiadóba, és anekdotázott, és én, aki ott tényleg egy rendkívül kíváncsi és boldog a hallgató, befogadó voltam, emlékszem arra, hogy mennyit tanultam, csak úgy elcsípve a szavakat.
Sajnálom, hogy nem mentem akkor be a kiadóba, ez nyilván az én félszegségem volt annak idején, hogy legalább dedikáltattam volna vele, mert a Hegedűs Géza könyve volt az első, amit én illusztráltam a Mórának, a Vergilius ifjúság.
ezért is írtam ki, és a Móra kiadóról beszélünk, és az ön illusztrátori tevékenységéről Hegedűs Gézát mindenképpen meg kell említeni. Arra nem emlékeztem, hogy az első ilyen illusztrátori tevékenysége volt. Persze ne hagyjuk ki Csukás István, illetve Nógrádi Gábor nevét, és ezzel már a képzőművészet egy újabb területére érkeztünk, tehát a könyvillusztrációhoz. Ha azt mondom, hogy Janikoszkéva, Réber, László, akkor olyan, mintha egy szijámi ikerpár nevét mondanám, vagyis a szöveg a rajzzal együtt él igazán. Elgondolkodtam, hogy hogyan talál egymásra a szerző, az író, költő és az illusztrátor. Esetleg benne van a kiadóban a képszerkesztő szerepe is? Azaz önt, hogy találták meg ezek a munkák, ezek a szerzők?
Hát a Csukás István úgy, hogy ő bejárt annak idején a Pannonia bábműtermében, mert ő az első két sorozata a Mirmúr és a Legkisebb ugrifüles sorozat volt. Nagyon jól kitalálta azt a kis külön bolygó világot, amire nagyon rá szívódtak az animációs filmesek, a Pompom sorozat, Hoho Horgász, egyebek. Rengeteg ilyen apró kis történetet tudott kitalálni, senkit nem bántott, barátság, szeretet volt benned, senki nem sértődhetett meg. Nyilván ott ismertem meg, és mivel, hogy a Gyurma ugye bejött divatba, hát valami olyasmi figurát kéne kitalálni, mindig úgy segít valaki, hogy mindig átalakul. És ebből íródott. Most nagyon kiszúrtam magammal, mert míg a többi rajzfilmes dialóggal csinálta ezeket a filmeket, tehát ha hallom a dialógot, akkor már csak a felét kell lemozgatnom, mert úgyis ott van a történet. Na most én kitaláltam, hogy hú, hát de jó lesz, majd nemzetközileg de jó fogják venni, nem mint hogy a rendezők ebből pénzt kaladtak volna nagyon a külföldi eladásokból. Végül is végig kellett balettoznom az ő meséit. Ennek határai voltak. Sok mindent azért nem lehetett mozgással kifejezni. Kicsit át is kellett írnom a Csukás forgatókönyvét, de hát az átadáskor ő nevetett a legjobban. És aztán, amit írt mesekönyveket, elkért engem, így jött a rajzolás. Nógrádi Gábor is ugyanez. 30 éve fölkért engem a segítségember és hasonló nagyon jó humoros, szatirikus, kicsit éles ifjúsági könyveihez. Sorozatban ezeket rajzoltam. Szinte az összes Nógrádi könyvet én rajzoltam. Könyvesboltokban lehet kapni, hogy segítsünk a hallgatóknak.
Igen, tehát Szakó Ferenc életmű, ez a cím ennek a kötetnek, gyönyörű album. Vannak benne ismertető kis művészettörténésztől, Feledi Balástól, illetve filmrendezőtől, Nógrádi Gábortól is olvashatunk sorokat, és bizonyítja az életmű gazdagságát, hogy grafikától kezdve, illusztrációkon keresztül, festményekig, homokanimációkig mindent találhat.
Teljes filmes élet benne van, igen.
Nagyon gazdag kötet. 1988 Cannes. Lehet, hogy most egy picit visszaugrottunk időben, de mégis fontos az életmű szempontjából.
Mikor én csináltam a bábfilmeket a bábműterembe, és sokat gondolkoztam ezen, hogy hogy kellene nem rajzfilmet, de valami rajzolt filmet csinálni, hát grafikus az ember, rajzos ember, hát akkor rajzoljon. Így jött a homok. Na most én akkor már kitanultam ezt az airbrush technikát.
Airbrush, tulajdonképpen légi ecset, hogyha
igen,
lefordítjuk.
Igen, hát ez az angol szép neve, ez gyakorlatilag egy szórópisztolyt, fújópisztolyt, mert az autót is fújják, meg a villamost, csak ez akkora, mint egy golyóstól, egy kis kompresszorral, speciális festékkel, apró pontokat fúj ez ki, mikroszkopikus pontokat, egyébként hihetetlen árnyalatokat lehet, se ecsette, semmivel nem lehet ilyen árnyalatokat fújni, és hát nem arra használtam, mint régen, ez az amerikai retus, tehát kevesen tudják, hogy mi ez. Az a lényege, hogy régen nem volt ez a digitális világ, mint ma. Lefotóztak egy színésznőt, és kinyitották nagyba a színes fotót, testszínnel kifújták a szeplőket a testéről, meg a ráncokat, meg egyebeket, és visszafotózták. És ebből lett egy olyan gyönyörűség, ami nem volt valójában.
Korabeli Photoshop.
Ez a korabeli Photoshop, még a 20-as, 30-as évekből. Ezt használtam egészen másra, tehát ilyen álomszerű képekre, ebből is szép száma van ebbe az albumba. Ebből lett részben ez a vizuális világ, ez a szürrealista álomszerű költői világ, amit ebből a technikával lehetett elérni, másrészt pedig a porral, de hát mi legyen a por? Ugye végigpróbáltam lisztet, cukrot, mákot, vasport, mindenfélét, és hát végül a homok vált be, mert ennek gyönyörű monokrom árnyalatait lehetett fölvinni, és az én találmányom az, hogy ilyen egyszer két méteres üveglapon csináltam, mert a rajzfilmesek két A4-es méretbe dolgoztak mindig. az a standard méret. Itt meg lehetett tolni, lökni, csapni, festeni szinte a homokkal ilyen nagy méretbe, fölülről vette a kamera, és egy alulról világított üveglapon ment ez a homokkal. Rajzolás, persze rengeteg erőkészület, kitanulni egyáltalán ezt a technikát, hogy ez hogy működik, mert ez is megint egy anyag, úgy, mint a gyurmánál, vagy a bábnál, egy anyaggal kell küszködni. Nem virtuális, nem ceruza, nem papír, küszködni kellett, mert nem mindent hagy egy homok sem, a túl vastag, és mondjuk egy kis kezecskét rajzolok be, akkor beomlik például ezek a kis homokdombocskák. Így alakult ki ez a homok animáció, és gyakorlatilag én csináltam a szobrot is hozzá. Készült el az az Abovo című film, az első homok szobor animációs film, és ez 88-ban Cannes-ban megnyerte az Aranypálmát. Claudio Cardinale adta át a díjat, mert ő volt a zsűrjén. Még az is egy érdekesség, hogy kijutni egy ilyen helyre, ugye vízum. A film főigazgató fölhívta a titkárnőket, hogy a fesztivál igazgató azt akarja, hogy ez az ember, aki most nyert, az legyen ott a színpadon. Ez volt pénteken ez a telefon, hogy ki kell menni majd, és hétfőn kell átvenni a díjat. Na, akkor beindult az egész gépezet, hát igen, ám csak szombaton vannak az esküvők, ide meg smoking kellett. Hát nyilván az embernek nincs otthon még öltönyesen, nem vagy smokingja, akkor végigjártuk, de hát akkor vannak az esküvők szombaton. Akkor hogy legyen smoking? Akkor az egyik nagy volt, a másik dohányszagú, a harmadik nem tudom mi. Hát végre van az ötödik kölcsönzőben lett egy smoking, úgyhogy vasárnap kirepültem, hétfőn átvettem a díjat, keddél után visszajöttünk. De ugye a többiek, akik nagy filmben voltak kint, ők már egy hete ott voltak Cannes-ban, és velem együtt jöttek vissza.
Ez a kis magyar abszurd történeteihez tartozik hozzá.
De hát egy óriási dolog volt, hogy ott lehettem, átvehettem, egyáltalán Cannes-ban lenni, és pláne egy ilyen magasrangú díjat átvenni, mert hogy a hallgatók ismerjék, rengeteg fesztivál van a világban, animációsból meg aztán még több. Van a Cannes-i fesztivál, a Berlini fesztivál, az Oscar, a Golden Globe. Ez a négy nagy oszlopon álló, amire ha bejut az ember, akkor az már egy nagy versenybe is már egy dolog, nem hogy nyerjen.
Már a jelöltség is, jelöltnek lenni is rendkívül nagy szakmai elismerés.
A Hitvalló című műsorban Rózsa Kata vendége volt, Czakó Ferenc grafikus, filmrendező, az élő homokanimációs előadás kidolgozója, a Magyar Művészeti Akadémia tagja. Az interjú első része hangzott el, a következő részt holnap ugyanebben az időpontban folytatjuk. Tartsanak velünk ekkor is! A műsort Patonai Zoltán szerkesztette. Köszönjük a figyelmet! Műsorainkat visszahallgathatják a Mária Rádió weboldalán, a hangtár menüpontban.
Ha további személyes vallomásokat szeretnének meghallgatni a megtérésről, ismert s kevésbé ismert emberek tanúságtételeit, megtehetik a Mária Rádió honlapján az életvezetés menüpont alatt található tanúságtétel csempére kattintva. www.mariaradio.hu
Dicsértessék a Jézus Krisztus, mindörökké amen. Kérer Imre vagyok. Bizonyára teszetek már hallani a hangomat a Mária Rádióban. Most azért szólalok meg, mert közeledik a karácsony, amikor a gyerekek megszokták írni a Jézuskának, hogy mit kívánnak tőle. Hát persze nem a Jézuska kapja meg a levelet, hanem a szülők, és aztán nagy áldozatossággal igyekeznek teljesíteni a kívánságokat, amennyiben nem túlzóak azok. Most nem a Jézuskának írunk, hanem mi a hallgatókhoz szólunk, de hasonló valamiféle karácsonyi ajándékkérés lesz a célunk, mégpedig az, hogy amennyiben a kedves hallgatók jónak tartják és érdemesnek tartják, szíveskedjenek karácsonyi ajándékkal, adakozással segíteni a Mária Rádiót. Nincs meghatározva, hogy mennyit, vagy milyen módon, csak hogy kapjunk, mert hiszen tetszenek tudni, a Mária Rádiót csak is a kedves hallgatók tartják fent saját maguknak. Amikor tehát a Mária Rádiót megajándékozzák valami adománnyal, akkor saját magukat is ajándékozzák ezáltal. Mi szeretnénk közvetíteni Isten szavát éteren keresztül, ehhez azonban főképpen a mai elektromos energia ár növekedés idején egyre több ráfordításra van szükség. Kérjük tehát, hogy ebben tessék szívesenek segíteni, a Mária Rádió megmaradjon, szólhasson, önök pedig hallhassák. Ezáltal is szeretnénk áldott és boldog ünnepeket is biztosítani a kedves hallgatóknak. Köszönjük szépen előre is a jóságukat. Dicsértessék Jézus Krisztus, mindörökké, amen.
Mária Rádió.
Hírpercek.
Szent mise világnyelveken, mert felneveltek, szerettek minket.